14 évszázaddal ezelőtt Isten leküldte az emberiségnek a Koránt, a vezetéskönyvét. Arra hívta az embereket, hogy ezt a könyvet követve az egyenes úton járjanak. A kinyilatkoztatás napjaitól a feltámadás napjáig ez az utolsó isteni könyv marad az emberiség egyetlen kalauza. A Korán utánozhatatlan stílusa és a benne lévő felsőbbrendű bölcsesség a bizonyíték, hogy ez a könyv Isten szava. Ezen kívül a Korán számos más csodálatos tulajdonsága is bizonyítja isteni kinyilatkoztatás voltát. Az egyik ilyen tulajdonság az, hogy olyan tudományos tényeket szögezett le 1400 évvel ezelőtt, amelyeket csak a 20. század technikája volt képes feltárni. Természetesen a Korán nem tudományos könyv. Azonban versei számos olyan tudományos tényt ismertetnek tömören és érthetően, amelyeket csak a 20. század technikájával fedeztek fel. Ezeket a tényeket nem ismerhették a Korán kinyilatkoztatásának idején, és ez újabb bizonyíték arra, hogy a Korán Isten szava. Ahhoz, hogy megértsük a Korán tudományos csodáját, először meg kell vizsgálnunk a tudomány színvonalát abban az időszakban, amikor ez az áldott könyv kinyilatkoztatott. A 7. században a Korán kinyilatkoztatásának idején az arab társadalom a tudományos kérdésekben leginkább babonára és megalapozatlan hiedelmekre hagyatkozott. Mivel nem volt még technikájuk ahhoz, hogy a világmindenséget és a természetet megvizsgálják, az előző generációktól örökölt legendákban hittek, feltételezték például, hogy a hegyek tartják felettük az égboltot. Azt hitték, hogy a föld lapos, és mindkét végén magas hegyek emelkednek. Úgy gondolták, hogy ezek a hegyek az oszlopok, amelyek az ég boltozatát fenntartják. A Korán azonban eltörölte az arab társadalom összes ilyen babonás hitét. Ez a vers például: Allah az, aki az egeket támaszték nélkül felemelte. Eltörölte azt a hitet, hogy az ég azért maradt fenn, mert a hegyek tartják. Sok más témában is olyan fontos tényeket fedett fel abban az időben, amikor senki nem tudhatta őket. A Korán, amely akkor lett kinyilatkoztatva, amikor az emberek nagyon keveset tudtak a csillagászatról, fizikáról vagy biológiáról, kulcsfontosságú tényeket tartalmaz sok különböző témáról, például az univerzum vagy az ember teremtéséről, az atmoszféra szerkezetéről, és arról a kényes egyensúlyról, amely lehetővé teszi, hogy élet legyen a Földön. Vizsgáljunk meg most néhány tudományos igazságot a Koránból. Az univerzum eredetét a Korán a következő versben írja le. Ő az egek és a föld teremtője. Ez a Koránban megadott információ teljes összhangban van a mai tudomány felfedezéseivel. Mára az asztrofizikusok arra a következtetésre jutottak, hogy az egész világmindenség az idő és az anyag dimenzióival együtt egy hatalmas robbanás eredményeképpen mérhetetlenül rövid idő alatt jött létre. Ez az esemény, amelyet nagy robbanás néven ismerünk, hozta létre az egész világ mindenséget a semmiből. Egyetlen pont felrobbantásával, mintegy 15 milliárd évvel ezelőtt. A modern tudományos körök egybehangzó véleménye szerint a nagy robbanás az egyetlen racionális és bizonyítható magyarázat az univerzum létrejöttére. A nagy robbanás előtt nem volt anyag. A nem lét állapotából, amelyben sem anyag, sem energia, sem idő nem létezett, és amelyet csak metafizikusan lehet meghatározni, meg lett teremtve az anyag, az energia és az idő. Ez a tény, amelyet a modern fizika csak mostanában fedezett fel, 1400 éve benne van a Koránban. Korán, amely 14 évszázaddal ezelőtt lett kinyilatkoztatva, amikor a csillagászat tudománya még igencsak kezdetleges volt, így írja le az univerzum tágulását. És az egeket mi építettük meg hatalommal, és mi tágítjuk folyamatosan. Az egek szót ehhez a vershez hasonlóan más helyeken is megtalálhatjuk a Koránban, az űr és a világmindenség jelentésben. A szó itt is ebben az jelentésben használatos. Más szavakkal szólva, a Korán közli, hogy az univerzum tágul. És ez pontosan az a következtetés, amire a modern tudomány is jutott. A 20. század kezdetéig az egyetlen elfogadott tudományos nézet az volt, hogy az univerzum állandó és örök időktől fogva létezett. A modern tudomány által végzett kutatások, megfigyelések és mérések azonban azt bizonyítják, hogy az univerzumnak volt kezdete, és hogy folyamatosan tágul. A 20. század elején Alexander Friedman orosz fizikus és George Lemaître belga kozmológus elméletben kiszámították, hogy az univerzum állandó mozgásban van és folyamatosan tágul. Ezt a tényt megfigyelési adatok is bizonyították 1929-ben. Miközben teleszkópjával vizsgálta az eget, Edwin Hubble, amerikai csillagász felfedezte, hogy a csillagok és galaxisok folyamatosan távolodnak egymástól. Ez pedig arra utalt, hogy az univerzum folyamatosan tágul. A következő évek megfigyelései igazolták, hogy a világmindenség folyamatosan tágul. Ezt a tényt a Korán már akkor is kifejtette, amikor még senki sem tudott róla. Ez azért van így, mert a Korán Istennek, a világmindenség teremtőjének és uralkodójának a szava. Amikor a napot és a holdat említi, a Korán hangsúlyozza, hogy mindkettő megszabott pályán halad. Ő az, aki megteremtette az éjszakát és a nappalt, és a napot és a holdat. Mindegyik halad a maga pályáján. Egy másik vers is megemlíti, hogy a nap nem statikus, hanem egy bizonyos pályán halad. És a nap nyugvó helyéhez igyekszik. Ez a mindenható, a mindentudó rendelése. ezeket a tényeket, amelyeket a Korán leír, a csillagászok csak napjainkban fedezték fel. A csillagászok számításai szerint a nap óriási, óránként 720.000 kilométeres sebességgel halad a Vega csillag irányába egy meghatározott pályán. Ez azt jelenti, hogy a nap naponta körülbelül 17.280.000 kilométert tesz meg. A nappal együtt a gravitációs rendszerében lévő összes bolygó és hold is ugyanezt a távolságot teszi meg. És az univerzum összes többi csillaga is hasonlóan megtervezett mozgást végez. A Koránban le van írva, hogy az egész univerzum tele van ehhez hasonló pályákkal. Az utakkal és pályákkal teli égboltra. Az univerzum több mint 200 milliárd galaxist tartalmaz, és mindegyikben több mint 200 milliárd csillag van. Ezek legtöbbjének vannak bolygói, és a bolygók legtöbbjének van egy vagy több holdja. Mindegyik háborítatlanul úszik a maga pályáján, tökéletes rendszerben és harmóniában a többivel. Mi több, az üstökösök is a kijelölt pályájukon haladnak. A univerzumban a pályák nem csak az égitestek jellemzői. A galaxisok is óriási sebességgel haladnak kiszámított, megtervezett pályáikon. Mozgásuk során egyetlen égitest sem keresztezi a többi pályáját, és nem ütköznek össze egymással. Sőt, azt is megfigyelték, hogy egyes galaxisok egyenesen áthaladnak egymáson, és egyetlen tagjuk sem ütközik össze. Bizonyos, hogy a Korán kinyilatkoztatásának idején az emberiség nem rendelkezett a mai távcsövekkel és megfigyelési módszerekkel. Hogy az űr sok millió kilométeres mélységeit fürkészze, sem pedig a modern fizikai vagy csillagászati ismeretekkel. Ezért akkor lehetetlen volt tudományosan megállapítani, hogy az ég tele van utakkal és pályákkal, ahogy azt a Korán mondja. Mégis, mindez nyilvánvalóan benne van a Koránban, mert a Korán Isten szava. A Koránban Isten felhívja figyelmünket az égnek egy nagyon érdekes tulajdonságára. És az eget jól őrzött tetővé tettük, ám ők mégis elfordulnak a jeleinktől. Az égnek ezt a tulajdonságát a 20. századi tudományos kutatás bizonyította. A Földet körülvevő légkör elengedhetetlen fontosságú az élet szempontjából. Megsemmisíti a Föld felé érkező kisebb-nagyobb meteorokat, és megakadályozza, hogy a fennszínen zuhanva elpusztítsák az élőlényeket. Ezen kívül a légkör megszűri az űrből érkező az élő szervezetre káros sugárzásokat is. Érdekes módon a légkör csak az ártalmatlan sugarakat engedi át. A látható fényt, az ultraívójához közeli sugárzást és a rádióhullámokat. Ezek mind elsődleges fontosságúak az élethez. Az ultraívójához közeli sugárzás, amit a légkör csak részben enged át, nagyon fontos a fotoszintézishez és az élőlények fennmaradásához. A nap által kibocsátott intenzív ultraibolya sugárzás nagy részét kiszűri az atmoszféra ózon rétege, és az ultraibolya spektrumnak csak egy korlátozott és elengedhetetlenül szükséges része éri a Földet. A légkör védelmező szerepe itt nem ér véget. Ez védi a Földet az űr dermesztő hidegétől is, ami körülbelül mínusz 270 fok. Nem csak a légkör védi a Földet a káros hatásoktól. Ott van még a Van Allen öv is. A Föld mágneses mezeje által gerjesztett réteg, amely pajzsul szolgál a káros sugárzások ellen. Ez a sugárzás, amelyet a Nap és a többi csillag folyamatosan gerjesztenek, halálos az élőlények számára. Ha nem lenne Van Allen öv, a napkitörések által keltett hatalmas energiahullámzások minden életet elpusztítanának a Földön. Az utóbbi években megállapították, hogy egyetlen ilyen napkitörés energiája 100 milliárd olyan atombombáival ért el, mint amilyet Hiroshimára dobtak le. ...58 órával a bomba ledobása után megfigyelték, hogy a környéken az iránytűk rendellenesen mozogtak, és a Föld légköre fölött 250 km-rel a hőmérséklet hirtelen 2500 fokra emelkedett. Röviden, magasan a Föld felett tökéletes rendszer működik. Körülveszi világunkat, és megvédelmezi minden káros külső hatástól. A tudósok csak mostanában ismerték meg, de a Korán már évszázadokkal ezelőtt leírta, hogy a Föld atmoszférája védelmező pajzsként szolgál. A Korán 86. szúrájának 11. verse az ég ciklikus, visszatérő természetéről szól. És az égboltra és visszatérő rendszerére. Koránban használatos szó jelentése lehet visszatérő, visszaküldő vagy ciklikus is. Mint tudjuk, a Földet körülvevő atmoszféra számos rétegből áll. Mindegyik réteg fontos célt szolgál az élet megőrzésében. A kutatások szerint ezeknek a rétegeknek az a szerepe, hogy a hozzájuk érkező anyagokat vagy sugarakat visszaverjék az űrbe, vagy átengedjék a Földre. Vizsgáljuk csak meg a Földet körülvevő rétegek néhány funkcióját. A troposzféra a Föld felett 13-15 km-re levő réteg lehetővé teszi, hogy a Földről felemelkedő vízpára kicsapódjon és eső formájában térjen vissza a Földre. Az ózonréteg 25 km-es magasságban visszaveri az űrből érkező káros sugárzást és ultraibolya fényt. Az ionoszféra a Földre sugározza vissza a Földről közvetített rádióhullámokat, mintha csak egy passzív kommunikációs műhold lenne, és ezzel lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt, valamint a rádiós és televíziós közvetítést is. Az a tény, hogy ezekről a rétegekről, amelyeket csak a közelmúltban fedezett fel a tudomány, évszázadokkal ezelőtt szó volt a Koránban, ismét csak azt bizonyítja, hogy a Korán Isten szava. A Korán többek között elmondja az univerzumról azt is, hogy az ég 7 rétegből áll. Ő az, aki teremtette nektek mindazt, ami a Földön van, aztán az ég felé fordult, és 7 égbolttá formálta azt. Ő minden dolgok tudója. Aztán az ég felé fordult, amikor az még füst volt. És 2 nap alatt 7 égé rendelte őket, és mindegyik égnek kijelölte a dolgát. Az ég szó, amely sokszor megjelenik a Koránban, a föld fölött lévő égboltra ugyanúgy vonatkozik, mint a világ mindenség egészére. A szónak ebből a jelentéséből láthatjuk, hogy a föld légköre is 7 rétegből épül fel. Ma már valóban tudjuk, hogy a légkör egymásra épülő rétegekből áll. Sőt, pontosan ahogy a Korán leírja, 7 különböző rétegből. A tudományos források ezt a következőképpen írják le. Az atmoszféra több rétegből épül fel. Ezek a rétegek fizikai tulajdonságaikat, például a nyomást vagy az összetételüket adó gázokat tekintve különböznek egymástól. A Földhöz legközelebb eső réteg a troposzféra. Ez adja a teljes atmoszféra tömegének körülbelül 90%-át. A felette lévő réteg a stratoszféra. Az ózonréteg a stratoszféra azon része, ahol a káros sugárzások elnyelődnek. A stratoszféra felett található a mezoszféra, ez felett pedig a termoszféra. Az ionizált gázok alkotják a termoszférán belül az ionoszféra nevű réteget. A Föld atmoszférájának legkülső rétege a felszíntől 480-960 km távolságban található, ez az exoszféra. Ha megszámláljuk az itt felsorolt rétegeket, akkor láthatjuk, hogy az atmoszféra éppen 7 rétegből áll, pontosan úgy, ahogy a Korán is mondja. Nagy csoda, hogy ezek a tények, amelyeket lehetetlen megállapítani a 20. századi technológia nélkül, már 1400 éve pontosan benne vannak a Koránban. A Korán felhívja a figyelmet a hegyek rendkívül fontos geológiai szerepére. És szilárdan rögzített hegyeket helyeztünk a földre, hogy el ne mozduljon velük. Mint láthatjuk, ez a vers kijelenti, hogy a hegyek funkciója az, hogy a föld mozgásait megelőzzék. Ezt a tényt senki sem tudta akkor, amikor a Korán ki lett nyilatkoztatva. Igazából erre csak a közelmúltban egy modern geológiai felfedezésnek köszönhetően derült fény. A felfedezések szerint a hegyek kiemelkedésének oka a földkéreg lemezeinek mozgása és összeütközése. Amikor 2 lemez összeütközik, az erősebb a másik alá csúszik, amelyik viszont meggyűrődik és hegyformájában kiemelkedik. Az alsó réteg mélyen a felszín alá csúszik. Ez azt jelenti, hogy a hegyeknek van egy föld alatti része is, körülbelül ugyanakkora, mint amekkora a föld felett van. Egy tudományos szövegben a következő leírást találhatjuk a hegyek szerkezetéről. Ahol a kontinensek vastagabbak, például a hegyláncoknál, a kéreg mélyebben süllyed a talapzatba. Egy korán vers a hegyeknek ezt a funkcióját az ékekhez hasonlítja. És nem tettük-e fekhelyé a földet, és ékekké a hegyeket? A hegyek kiékelik a földkéreg lemezeit a felszín alatt és felett is, a lemezek találkozási pontjainál. Ilyen módon rögzítik a földkérget, és megakadályozzák, hogy elúszon a magma rétegen, vagy hogy az egyes lemezek összeütközzenek. Röviden, a hegyek olyanok, mint a fadarabokat összetartó szögek. A hegyeknek ezt a rögzítő funkcióját úgy hívják, hogy izosztázia. Ez a következőt jelenti. Izosztázia. A földkéreg általános egyensúlya, amelyet a kőzetanyag gravitációs nyomás alatti áramlása tart fenn. A hegyeknek az a fontos szerepe, amelyet a modern geológia és szeizmikus kutatások fedtek fel, évszázadok óta benne van a Koránban, mint Isten felsőbbrendű bölcsességének példája. És szilárdan rögzített hegyeket helyeztünk a földre, hogy el ne mozduljon velük. Az egyik versből megtudhatjuk, hogy a hegyek nem mozdulatlanok, ahogy az elsőre tűnik, hanem állandó mozgásban vannak. És látni fogod, hogy a hegyek, amelyeket mozdulatlannak gondoltál, úgy mozognak akár a felhők. Ilyen Allah műve, aki minden tökéletes rendben rendez, bizony ő tudja, hogy mit tesztek. A hegyeknek ezt a mozgását a földkéreg mozgása okozza, amelyen elhelyezkednek. A földkéreg mintegy úszik a talapzat felett, ami sokkal szilárdabb. A 20. század elején vetette fel először egy német tudós, Alfred Wegener, hogy a világ régebbi koraiban a kontinensek egy felületet alkottak, de aztán szétszakadtak és eltávolodtak egymástól. A geológusok csak az 1980-as években, 50 évvel Wegener halála után értették meg, hogy igaza volt. A 20. század elején végzett geológiai kutatások alapján a tudósok az alábbiak szerint magyarázzák a földkéreg mozgását. A földkéreg és a talapzat legfelső része, amely körülbelül 100 km vastagságú, lemezeknek nevezett részekből áll. 6 nagyobb és néhány kisebb lemez van. A lemez tektonika nevű elmélet szerint ezek a lemezek mozognak a föld felületén, magukkal hordozva a kontinenseket. A kontinensek mozgása évi 1-5 cm-ben mérhető. Ahogy ezek a lemezek folyamatosan mozognak, lassanként megváltoztatják a Föld geográfiáját. Például az Atlanti-óceán minden évben kicsit szélesebb lesz. Nagyon fontos megjegyezni, hogy Isten a hegyek mozgását csúszásként írja le az említett versben. Ma a tudósok ugyanezt a szót használják a kontinensek elmozdulására. Kétségtelen, hogy az is a Korán egyik csodája, hogy ez a tudományos tény, amelyet a tudósok csak a közelmúltban fedeztek fel, már olyan régóta benne van a könyvben. A vas az egyik olyan elem, amely különleges hangsúlyt kap a Koránban. A Vas című szúrából azt tudhatjuk meg. És mi küldtük le a vasat, amelyben nagy erő van, és sokféle haszon az embereknek. A leküldtük kifejezésről, amelyet ez a vers a vasra használ, azt hihetnénk, hogy átvitt jelentése van, amely szerint a vas az emberiség szolgálatára adatott. De ha megvizsgáljuk a szó konkrét jelentését, fizikailag leküldve az égből, akkor láthatjuk, hogy ez a vers egy nagyon fontos tudományos csodáló szó. A csillagászati felfedezések szerint a mi világunkon található vas az űr hatalmas csillagairól érkezett ide. Az univerzumban található nehézfémek a nagy csillagok magjában jöttek létre. A mi naprendszerünknek azonban nincs meg az adottsága és megfelelő szerkezete ahhoz, hogy a vas létrejöjjön benne. A vas csak a mi napunknál sokkal nagyobb csillagokban jöhet létre, ahol a hőmérséklet eléri a néhány százmillió fokot. Amikor egy adott csillagban a vas mennyisége elér egy bizonyos szintet, a csillag nem bírja tovább magában tartani és felrobban. Ez a nova vagy szupernova. A robbanás eredményeképpen vastartalmú meteorok szóródnak szét az univerzumban, és addig száguldanak az űrön keresztül, amíg be nem fogja őket egy égitest gravitációs tere. Mindebből láthatjuk, hogy a vas nem a Földön keletkezett, hanem a felrobbanó csillagokból keletkező meteorok által jutott el ide, vagyis leküldetett az égből, pontosan úgy, ahogy a Korán mondja. Egyértelmű, hogy ezt a tényt nem tudhatták a 7. században, amikor Isten Koránt kinyilatkoztatta. És mi küldtük le a vasat, amelyben nagy erő van, és sokféle haszon az embereknek. Ezen felül a Vas című szúra 25. verse, amely a vasról szól, tartalmaz két érdekes matematikai kódot is. A Vas szúra az 57. a Koránban. Az Al-Hadid, vagyis arabul a vas, kifejezés számértéke ugyanez a szám, 57. A Hadid vas szó számértéke pedig 26, ami éppen a vas rendszáma. Korán megemlíti a szelek megtermékenyítő hatását és az eső kialakulását is. És mi küldtük le a megtermékenyítő szeleket, és aztán esőt bocsátottunk le az égből, és bőséges vízzel láttunk el titeket általa. Ez a vers rámutat, hogy az eső kialakulásában az első lépés a szél. A 20. század elejéig az egyetlen ismert kapcsolat a szél és az eső között az volt, hogy a szél sodorja a felhőket. A modern meteorológia azonban felfedezte a szél megtermékenyítő hatását. Ez a hatás a következőképpen működik. Az óceánok és tengerek felszínén a víz habzása miatt számtalan légbuborék keletkezik. Amikor ezek a buborékok elpattannak, apró, csupán 100 milliméteres átmérőjű vízrészecskék ezrei kerülnek a levegőbe, ezek a részecskék elkeverednek a szél által sodort homokszemekkel, és a szél felviszi őket az atmoszféra felső rétegeibe, és összetalálkoznak az ott található vízpárával. A vízpára lecsapódik rájuk, és vízcseppek kialakul. Ezek a cseppecskék felhők kiállnak össze, majd eső formájában a földre hullanak. Mint láthatjuk, a szelek megtermékenyítik a levegőben lebegő vízpárat a tenger felül hozott részecskékkel, és így segítik az esőfelhők kialakulását. Ha a szélnek nem lennének ez a tulajdonsága, akkor az atmoszféra felső rétegében nem alakulnának ki a vízcseppecskék, és soha nem esne eső. A legfontosabb az, hogy a szeleknek ez a fontos szerepe, amelyet az eső kialakulásában töltenek be, már évszázadok óta benne van a Koránban, olyan idők óta, amikor az emberek még nagyon keveset tudtak a természeti jelenségekről. A másik tény, amit a Korán közöl az esőről az, hogy a megfelelő mennyiségben küldetik le a földre. Ez a következőképpen olvashatjuk a Korán 43. szúrájában. Ő az, aki leküldi az égből a vizet a megfelelő mennyiségben, és életre keltjük vele a halott vidéket, ilyen lesz majd a ti feltámasztásotok is. Az esőnek ezt a fontos mértékét megint csak a modern tudomány fedezte fel. Becslések szerint másodpercenként mintegy 16 millió tonna víz párolog el a földről. Ez egy évben 513 trillió tonna vizet jelent. Ez a szám megegyezik az egy év alatt hulló eső mennyiségével. Ez azt jelenti, hogy a víz folyamatosan kering megfelelő mérték szerint. Az élet a Földön ettől a vízkörtől függ. És ha az emberek a Föld minden eszközét és technikáját felhasználnák, akkor sem lennének képesek mesterségesen biztosítani ezt a körfolyamatot. Ebben a rendszerben a legkisebb eltérés is komolyan felborítaná az ökológiai egyensúlyt, és véget vetne az életnek a Földön. Ez azonban soha nem történik meg. És az eső továbbra is minden évben pontosan a megfelelő mennyiségben esik, éppen ahogy az a Koránban le van írva. A tenger egyik olyan tulajdonsága, amelyet nemrégiben fedeztek fel, az alábbiak szerint van leírva a Koránban. Ő hagyta a két vizet szomszédosan folyni, hogy találkozzanak, de akadály van közöttük, amelyet nem hághatnak át. A tengereknek azt a tulajdonságát, hogy bár találkoznak, de nem keverednek egymással, csak nemrégiben fedezték fel az óceánográfusok. A felületi feszültség nevű fizikai erő miatt az egymással találkozó tengerek vizei nem keverednek. A tengerek vizének sűrűségében mutatkozó különbség által keltett felületi feszültség úgy akadályozza meg a keveredésüket, mintha csak egy vékony fal lenne közöttük. Ennek a legérdekesebb oldala, hogy már akkor benne volt a Koránban, amikor az emberek még mit sem tudtak a fizikáról, a felületi feszültségről, vagy az oceanográfiáról. Egészen a közelmúltig azt hitték, hogy az újszülött nemét az anya sejtjei határozzák meg. vagy legalábbis, hogy a férfi és női sejtek közösen. De a Korán másféle információt ad erről, amikor kijelenti, hogy a gyermek neme a mélybejutó hím ivarsejttől függ. És hogy teremtette a két nemet, a hímet és a nőstényt a kilövellő spermacsebből. A genetika és molekuláris biológia fejlődő tudománya tudományosan igazolta a Koránban található információ helyességét. Ma már tudjuk, hogy az újszülött neme a férfitól származó hím ivarsejttől függ, és hogy a nőnek semmi szerepe nincs a nem meghatározásában. A nem meghatározásában a kromoszómák töltik be a legfontosabb szerepet. Az emberi lény felépítését meghatározó 46 kromoszóma között van két ivari kromoszóma. Ezeket a hím ivarú egyedeknél XY, a nő ivarúaknál XX néven ismerjük, mert a kromoszómák alakja ezekre a betűkre emlékeztet. Az Y kromoszóma hordozza a férfiasság, az X pedig a nőiesség génjét. Az emberi lény fejlődése ezen kromoszómák egyikének kombinációjából kezdődik. A nőknél az ivarsejtben, amely az ovuláció során ketté osztódik, mindkét kromoszóma X, férfiak két különböző ivarsejtje közül az egyik X, a másik Y kromoszómát hordoz. Ha az X kromoszómás női sejt X kromoszómás hím ivarsejttel egyesül, az utód nőnemű lesz. Ha Y kromoszómással, akkor hímnemű. Más szavakkal szólva, az újszülött neme attól függ, hogy az apa melyik kromoszómája egyesül az anya ivarsejtjével. Minderről az emberek mit sem tudtak a 20. század genetikai felfedezései előtt. Sőt, sok kultúrában hitték, hogy az újszülött neme a nőtől függ, ezért vádolták a nőket, ha lányokat szültek. 13 évszázadból az emberi gének felfedezése előtt azonban a Korán olyan információkat fedett fel, amelyek megcáfolják a babonákat, és elmondta, hogy a nemek eredete nem a nőben, hanem a férfiban keresendő. Ha tovább vizsgáljuk azokat a tényeket, amelyeket a Koránban találhatunk az ember fejlődéséről, ismét nagyon fontos tudományos tényekkel találkozhatunk. Amikor a hím ivarsejt a petesejttel egyesül, létrejön a megszületendő gyermek lényege. Ez a sejt, amelyet zikkótának hívnak, azonnal osztódni kezd, és idővel egy kis húscsomó válik belőle. Ezt az ember természetesen csak mikroszkóp segítségével láthatja. Ez a zigóta azonban nem a semmiben tölti a fejlődési szakaszát. Oda tapad a méh falához, és szilárdan rögzül, mintha csak gyökerek rögzítenék a földbe. Ezen a kötődésen keresztül kapja a zigóta a fejlődéséhez szükséges anyagokat az anyatestéből. Itt bukkanhatunk rá a Korán egyik nagyon jelentős tudományos csodájára. Amikor az anyaméh falához tapadó zigótáról beszél, az Isten a Koránban az alak szót használja. Olvas Urad nevében, aki teremtett. Alakból teremtette az embert. Olvas és Urad a legkegyelmesebb. Az alak szó jelentése arabul olyan dolog, ami valahova tapad. Ezt a szót használják akkor is, ha a kullancsról van szó, amely az ember testére tapad, hogy vért szívjon. Természetesen nem véletlen, hogy a Koránban ezt a nagyon is megfelelő szót találjuk az anyamében fejlődő zigótára. Ez is azt bizonyítja, hogy a Korán Isten szava, kinyilatkoztatás a világok urától. Koránban olvashatjuk, hogy mennyire egyszerű Istennek feltámasztani az embert halála után. Itt kap különös hangsúlyt az új lenyomat is. Igen, mi képesek vagyunk arra, hogy akár az újabb egyét is tökéletes rendben a helyére tegyük. Az új lenyomat hangsúlyozásának nagyon fontos szerepe van. Azért van ez, mert minden embernek, aki valaha is élt a Földön, egyedi új lenyomata van. Ezért fogadják el az új lenyomatot nagyon fontos azonosító eszközként, és használják is erre a célra az egész világon. De ami a legfontosabb, az új lenyomatnak ezt a jellemzőjét csak a 19. század vége felé fedezték fel. Előtte az új nyomatot közönséges görbék jelentéktelen együttesének tartották. A Koránban azonban Isten rámutat az új lenyomatra, ami addig senkinek nem keltette fel a figyelmét, és felhívja a figyelmet a fontosságára. Arra a fontosságra, amit mi emberek nem értettünk meg egészen napjainkig. Egy másik fontos információ, amelyről a Koránban olvashatunk, az emberi lény fejlődése az anyaméhben. Azt olvashatjuk, hogy a méhben először a csontok jönnek létre, és utána ezeken tapadnak meg az izmok. Ezután a cseppet megtapadt röggé formáztuk, a rögöt húscsomóvá, a húscsomót pedig csontokká. A csontokat pedig fölruháztuk hússal, és egy újabb teremtményként hoztuk életre. Áldott legyen Allah, a legjobb teremtő. Az embriológia az a tudományág, amely az embrió fejlődését tanulmányozza az anyagmélyben. Egészen a közelmúltig az embriológusok úgy gondolták, hogy a csontok és az izmok egymással párhuzamosan fejlődnek ki. Ezért sokáig állították, hogy ez a vers ellentmond a tudománynak. De az újabb technikai fejlődés által lehetővé tett pontosabb mikroszkopikus vizsgálatok kiderítették, hogy a Koránnak szóról-szóra igaza van. A vizsgálatok kimutatták, hogy a méhen belüli fejlődés pontosan úgy megy végbe, ahogy azt a Korán írja. Először a csontszövetek jönnek létre, aztán az izomsejtek kiválnak a csontok körülötti szövetből, és egyesülve beborítják a csontokat. Ezt egy tudományos kiadvány így írja le. A hetedik hét során a csontváz kialakul az egész testben, és létrejönnek a csontok jól ismert formái. A hetedik hét végén és a nyolcadik héten az izmok elfoglalják helyüket a csontokon. Röviden, az embernek a Koránban leírt fejlődési fázisai tökéletes összhangban vannak a modern embriológia eredményeivel. Korán elmondja, hogy az ember az anyag mélyben három lépcsőben teremtetik meg. Lépésről lépésre teremt meg benneteket anyátok méhében, háromszoros sötétségben. Íme ez Allah, a ti uratok. Nincs más Isten, csak ő. Hogy fordulhattok hát el? Ez a vers rámutat, hogy az emberi lény három fázisban teremtetik az anyja méhében. És a modern biológia is bebizonyította, hogy az embrió fejlődésének három jól elkülöníthető szakasza van. A mai embriológia tankönyvekben ez a tény az alapvető tudás elemei közé tartozik. Például az embriológia egyik alaptankönyve az alábbiak szerint írja le ezt a tényt. A méhen belüli életnek három szakasza van. A preembrionikus, vagyis az első 2,5 hét, az embrionikus a 8. hét végéig, és a magzati a 8. héttől a szülésig. Ezek a kifejezések a magzat különböző fejlettségi fokaira utalnak. Erről a fejlődésről csak a modern eszközökkel végzett megfigyelések után szerzett az ember információt. De mégis, akárcsak sok más tudományos tény, csodálatos módon ez is megtalálható a Koránban. A tény, hogy ez az információ ilyen pontosan és részletesen szerepelt benne már akkor, amikor az embereknek igen keveset tudtak az orvostudományról, nyilvánvaló bizonyíték, hogy a Korán nem emberi alkotás, hanem Isten szava. A Korán másik csodálatos jellemzője, hogy előre megírt számos olyan eseményt, amelyek csak a jövőben következtek be. A 48. szúra például örömhírt hozott a hívőknek Mekka megkorításáról, ami akkor még a pogányok uralma alatt állt. Allah megerősítette küldötte látomását az igazsággal. Be fogtok lépni a Szent Mecsedbe biztonságban, ha Allah is úgy akarja, lebodortválva a hajatokat és levágva a szakállatokat, félelem nélkül. Ő tudta azt, amit ti nem tudtatok, és ezen kívül egy közeli győzelmet rendelt el. Ha megvizsgáljuk, ez a vers beszél egy másik győzelemről is, ami még Mekka előtt történik. És valóban, a hívők előbb elfoglalták a zsidók uralma alatt lévő erődöt, és utána hódították meg Mekkát. Korán a 30. szúrában is mond egy jó hírt egy jövőbeli győzelemről, ami a bizánci birodalomra vonatkozik, ami a római birodalom keleti része volt. Ezek a versek elmondják, hogy a bizánci birodalom súlyos vereséget szenved, de hamarosan ismét győzni fog. A bizánciak legyőzettek a legalacsonyabban fekvő földön, ám legyőzetésük után ők fognak győzelmet aratni néhány éven belül. Allahé a döntés a kezdettől a végig. Ezek a versek időszámításunk szerint 620 körül lettek kinyilatkoztatva, csak nem 7 évvel azután, hogy a keresztény Bizáncot legyőzték a perzsák, amikor a bizánciak Jeruzsálemet is elvesztették. Ezek a versek mégis azt mondják, hogy Bizánc hamarosan újra győzelmet arat. Pedig akkor a bizánciak veszteségei olyan súlyosak voltak, hogy puszta fennmaradásuk is kétségesnek látszott, nemhogy újabb győzelmük. nem csak a perzsák, hanem az avarok, a szlávok és lombardok is súlyos fenyegetést jelentettek a bizánci birodalom számára. Az avarok egészen Konstantinápoly faláig jutottak. A bizánci császár Héraklius elrendelte, hogy a templomok arany és ezüst díszeit olvasszák be, és verjenek belőlük pénzt, hogy a hadsereg kiadásait fedezni tudják. Sok helytartó fellázadt a császár ellen, és úgy tűnt, hogy a birodalom az összeomlás szélén áll. Mezopotámiát, Szíriát, Palesztinát és Egyiptomot, amelyek korábban Bizánchoz tartoztak, szintén megszállták a bálványévádó perzsák. Röviden, mindenki a bizánci birodalom pusztulását várta. És ebben a pillanatban nyilatkoztattak Isten a szóló első verseiben, hogy Bizánc hamarosan új, fényes győzelmet fog aratni. Körülbelül 7 évvel a kinyilatkoztatás után, 627. decemberében Ninivénél döntő csata zajlott Bizánc és a perzsa birodalom között. És meglepő módon a bizánci sereg legyőzte a perzsákat. Pár hónappal később a perzsák szerződéskötésre kényszerültek, amelyek kötelezte őket, hogy visszaadják az elfoglalt területeket. Végül a bizánciak győzelme, amelyet Isten előre bejelentett a Koránban, bekövetkezett. Egy másik csoda ezekben a versekben egy olyan geológiai tény bejelentése, amelyet ekkoriban még senki nem ismerhetett. A szúra harmadik verse azt mondja, hogy a bizánciak a legalacsonyabban fekvő földön szenvedtek vereséget. Az arab kifejezést Edna al-Ard sok fordításban közeli helynek fordítják. De ez nem a szó szerint jelentése. Az Edna a deni arab szóból származik, amely azt jelenti, hogy alacsony, az art pedig azt, hogy világ. Edna al-Ard azt jelenti, a világ legalacsonyabb helye. Nagyon érdekes, hogy a bizánciak és perzsák közötti háború lényeges lépései valóban a világ legalacsonyabb pontján történtek. Ez a hely a Holt-tenger medencéje, amely Szíria, Palesztina és Jordánia találkozási pontjánál fekszik. A Holt-tenger 395 méteres tengerszint alatti magasságával valóban a világ legalacsonyabb helye. Vagyis a bizánciakat valóban a föld legalacsonyabb helyén győzték le, ahogy a Korán is írja. A legérdekesebb az, hogy a Holt-tenger tengerszint feletti magasságát csak modern mérési technikával lehet meghatározni. Akkoriban senki nem tudhatta, hogy ez a világ legalacsonyabb helye, a Korán mégis ezt mondta róla. Újabb bizonyíték arra, hogy a Korán isteni kínatkoztatás eredménye. A Korán eddig vizsgált csodáin kívül találkozhatunk benne matematikai csodákkal is. Ezek közé tartozik egy-egy szavak előfordulású száma a Koránban. Bizonyos egymással rokon szavak megdöbbentő módon azonos számmal szerepelnek benne. Következzék most néhány ilyen szó és az előfordulási számuk a Koránban. A napszó 365-ször szerepel egyes és 30-szor többes számban. A holtszó 12 alkalommal szerepel. A büntetés szó 117 alkalommal található meg benne, a megbocsátás pedig, ami a Korán egyik alapfogalma, pontosan kétszer annyit. A Az e világ és a túlvilág azonos alkalommal 115-ször szerepel benne. A hét ég kifejezés 7-szer ismétlődik, akárcsak az egek teremtése. A hit szó 25-ször szerepel a Koránban, akárcsak a hitetlenség. Az adomány szó 32 alkalommal ismétlődik, és az áldás szó ugyanannyiszor. Az erényesek kifejezés 6-szor található meg, az erkölcstelenek viszont fele ennyiszer, vagyis 3-szor. Az ember szó 65 alkalommal fordul elő, ugyanannyiszor, ahányszor a fejlődési stádiumainak összesített száma. Ember 65, por 17, spermacsepp 12, embrió 6, félig megformálódott húscsomó 3, csont 15, hús 12. Mindaz, amit eddig láttunk, egy nyilvánvaló tényre utal. A Korán olyan könyv, amely olyan információk tartalmaz, amelyek igaz tények, és amelyeket senki sem ismerhetett a Korán kinyilatkoztatásának idején. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Korán nem emberi alkotás. A Korán Isten szava, aki mindent teremtett, a mindenhatói, aki mindent átfog tudásával. Maga Isten azt mondja a Koránban a Koránról. Ha mástól lenne, nem Allahtól, sok ellentmondást találnátok benne. Nem csak, hogy nincsenek ellentmondások a Koránban, hanem minden egyes információ, amit tartalmaz, egyre inkább alátámasztja ennek a könyvnek az isteni eredetét. Ami az emberre marad, az annyi, hogy ragaszkodjék ehhez az Isten által kinyilatkoztatott könyvhöz, és kizárólagos útmutatásnak tekintse. Az egyik versben Isten így szól hozzánk. Írás ez, amelyet leküldtünk és megáldottunk, kövessétek hát, és féljétek Allahot, hogy kegyelmet nyerhessetek.